a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, Krisztusunk, köszönjük neked a mai napot, köszönjük, hogy az elmúlt héten megtartottál bennünket, köszönjük, hogy segítettél sok jó cselekedetre, és visszatartottál sok rossztól. Köszönjük, hogy te is úgy látsz bennünket, hogy azt mi igazából meghálálni soha nem tudjuk. Köszönjük, hogy mi is néha úgy nézhetünk egymásra, azzal a tekintettel, amivel te láttál bennünket. Köszönjük ezt az Isten tiszteletet, hogy ide szentelhettük az időnket, a gondolataink most körülötted foroghatnak. Jó nekünk veled lenni. Jó, hogyha az életünket egy picit a mindenható Isten, a teremtő Isten, a szerető Isten gondolatának körébe helyezhetjük. Kérünk, áldj meg bennünket, hadd tudjunk tőled tanulni, hadd tudjunk a te nyomdokaidba lépve járni ebben a világban. És így áld meg a mai Isten tiszteletünket Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét Máté evangéliumának 7. fejezetéből. A Máté evangélium a 7. fejezetéből a 15. verstől a 20. versig bezárólag. Amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Máté evangéliumának 7. fejezetéből a 15. verstől a 20. versig bezárólag így szólít meg bennünket Istenünk. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncspóróról figyít? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Kedves testvérek, Jézusnak a hegyi beszéde mindenre kiterjedő tanítás. Erről tanulunk, erről beszélünk most, az elmúlt fél évben is, ebben az időszakban is. Nem sokára ezeknek a beszédeknek, ennek a résznek vége van, hiszen a 7. fejezettel lezárul Jézus hegyi beszéde, és ennek a sorozatnak is a végére érünk. Talán emlékezünk még, akik itt voltunk, hogy mivel is indítottunk még tavasszal. Valahol megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne Jézus tanítását egy picit jobban megnézni. És amiért jó lenne, az nem más, mint egy szó, amit néha rosszul, néha jól, de használunk, mi mindannyian. Kicsit felidézem, lehet, hogy eszünkbe fog jutni azonnal, ez a megtérés. A megtérés, ami néha kicsit távol áll tőlünk, vagy legalábbis mi nagyon nem szeretjük használni református bergeken belül, vagy hát aki használja, hogy megtérés, metanoia, térjetek meg, az talán már nem is igazán református, hanem valami neoreformátus, vagy valami kicsit olyan szektás. Úgy gondoljuk, hogyha mi tradicionális népegyházi tagok vagyunk, tehát ilyen jó régi reformátusok, akkor nekünk erre nincsen szükségünk, hiszen mi már bizonyítottunk. Évszázadok óta visszük a tiszta evangéliumot. És itt most rögtön az elején egy picit hadd dicsérjem meg tényleg magunkat, hadd dicsérjem meg a református egyházat, vállon veregetve saját magunkat egy kicsit. Az elején jó ez, jól fog esni, mert később nem lesz ez ennyire kellemes. Azért a református egyház biblikus oldalról, tanítás oldalról még mindig messze menőleg a legnormálisabb, a legtisztább. Van ez azért, mert ugye a reformátori elveknél a szó a szkriptúra, az egyedül a Szentírásnál, mi letisztítottuk az Istennel való kapcsolatot, sokféle sallangtól mentesítettük, és így talán a legbiztosabb utat jelöltük ki, hogyha valaki ezen jár, akkor nagy valószínűséggel Istennel jár, és találkozik az Úr Jézus Krisztussal. Tehát aki a Bibliát veszi zsinór mértékül, aki a Bibliából tanul, és a Bibliát tanítja, az nem nyúlhat nagyon mellé, mondjuk mi. Persze ezzel sok jót is kidobtunk, sok hagyománytól, idézőjelben keresztény hagyománytól is mentesítettük magunkat, és ilyen kellemes olvasmány kategóriába helyeztünk még bibliai könyveket is. Ugye, ha valaki fellapozza a katolikus Bibliát, akkor látja, hogy van benne több könyv is. Sirák könyve például. Amit ugye a reformátorok, de hát ugye nem csak a reformátorok, hanem előtte ugye a zsidó kánonalkotók, Jamniai Zsinattal kivettek a kánonból, mondván, hogy ezek tanítói könyvek, de hasznosak az olvasásra, viszont nem szentírás. A katolikusok benne hagyták, mert náluk a szent hagyomány majdnem abba a kategóriába esik, mint a szent írás. Mi helyettesítettük az ige hirdetéssel, és mondja Calvin, hogy a prédikáció est verbi est verbum dei, vagyis a prédikáció igéje az az Isten igéje. Mérhetetlen terhet róva ezzel a prédikátorra ránk. És ezzel az Isten tisztelet központjává téve az ige magyarázatot, és be kell valljuk, valamikor jól jár ezzel a gyülekezet, valamikor nem. Mert valamikor a lelkész rá tud hangolódni arra, amit fölülről, körülötte lévő Szentlélek által az Isten mondani akar, valamikor nem, valljuk be. És akkor nem tesz mást a jól református gyülekezeti tag, amikor a lelkész csak úgy beszél, akkor számolja az oszlopokat, vagy az oszlopfő köré esett rácsokat, esetleg azon gondolkozik, hogy milyen széles lehet ez a színpad, vagy mit fog vacsorázni majd ma este. Természetesen nyilván minden jónak és minden rossznak van gyökere, és következménye is van minden jó és rossz elvnek, így a reformátori elvnek is. Mindezek mellett azért reformátusok, maradjunk meg ennél, mi talán a legtisztábban hordozzuk az Isten igéjére való figyelés, az Isten igéjének a követését, és annak lelkületét magunkban. Ez az ige, amihez most érkeztünk, talán az egyik legnehezebb számunkra, lelkipásztorok számára. Hogy beszélgettem lelkész kollégámmal, elmondta, hogy nem is olyan jó ez, valahol ezt össze kéne vonni, vagy éppen hirdetni kéne azt, amit mondanak ezek az igék. És hogy hogyan hirdessük, mert azért elég kemény ez. Kezdjük magunkkal. Óvakodjatok a hamis prófétáktól. Proféták azok, akik Isten igéjét, vagy Isten szavát próbálják hirdetni minden területen. Elsősorban gyülekezetekben. Ezért elsősorban proféta a lelkész. Proféta a vezető, aki látja az Isten akaratát, akinek szükséges, hogy Istennel kapcsolatban legyen, és ő az, aki segít a többieknek azzal, hogy beszél, vagy bizonyságot tesz, hogy ők is lássák. hogy ők is tudják. Persze azért ez nem ennyire egyszerű, reformátor jelv megint, mindannyian papok vagyunk. Hiszen Jézus Krisztusba oltva, aki főpap, király, proféta, ha valaki magáévá tudja tenni Krisztus szabadítását, és ő is krisztusi, onnantól kezdve ő is főpap, király és proféta. Királyi nemzet vagytok, mondja az apostol. Igen, krisztusi nemzet vagytok. Papok vagytok mindannyian, mert veletek is kapcsolatba lép az Isten. A ti életetek is lehet szentséges élet. Ti oda szentelitek magatokat. Az úrvacsorai jegyek, a sákramentumok, mindegy ilyen szentség. Ez azt jelenti, hogy belép az Isten az életetekbe, és ti az életetek oltárán feláldozzátok az életeteket Istennek. Ti is papok vagytok. És ti is proféták vagytok, vagyis ti is tanítotok, mindenki tanít. Kisebb-nagyobb körben. Az életével, szavaival, gondolataival mindenki elmondja, és átadja azt, amit gondol, az elveit. Valaki karakteresen, keményen, valaki kicsit finomabban, visszafogottabban, de mindenki hatással van mindenkire, mindenkinek van egy profétai habitusa, különösen, ha keresztény, és nem spórolja meg azt, amit Jézus mond, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez azt jelenti, hogy te is tanítasz. Azt jelenti, hogy missziói küldetésed van. Elsősorban azokhoz, akik a legközelebb állnak, a családodhoz, barátaidhoz, az a legnehezebb terep egyébként. Azt követően persze a szélesebb körben is munkálkodhatsz, a gyülekezetben, a városban, az országban, ahová elérsz. Valakit egészen a csendes-óceáni szigetvilágba küld az Isten lelke, hogy ott töltse be és teljesítse a missziói küldetést. Tehát mindannyian valamilyen szinten proféták vagyunk. Ez az ige elsősorban nem arról beszél, hogy kívülről beérkező nehézségek, vagy beérkező zavaró tényezők ellen védje a gyülekezetet. Nem a külső tévtanításokról beszél. Beszélhetnénk arról is, hiszen ebben a világban mindenki valamilyen eszme szerint él. Arról beszél ez az ige, hogy bent a gyülekezetben ti, akik vagytok, milyenek vagytok? Mi a gyülekezetben milyenek vagyunk? Arról beszél, hogy aki nap mint nap ott ül, vagy aki vasárnaponként ott ül melletted, előtted, mögötted, az milyen. És arról beszél, hogy te milyen vagy. Hogy én milyen vagyok. Saját magunk megítélésére sarkal ez az igen. Elsősorban nyilván a vezetők megítélésére. Ezért olyan fontos számára az, hogy Jézus elmondja, gyümölcseikről ismeritek meg. Hát ha valaki bejön és elkezd bennünket tanítani, volt már rá példa is, hogy bejött valaki és hangosan elmondta, hogy Jézus Krisztus melyik weboldalon található meg. Persze nyilván ez egyfajta idegállapotra utalt, amint később meg is tudtuk, hogy én akkor még nem ismertem őt, de más is van, aki kívülről próbál csábítgatni különböző szektákba, még jól csengő nevekkel is, sőt, még Jézus Krisztussal is operálva, de itt nem erről van szó. Ezeket könnyen meg lehet ítélni. Illetve könnyűnek látszik elszeparálni, vagy elválasztani magunkat tőlük, hiszen csak Jézus Krisztusra kell figyelni, majd erről is egy néhány gondolatot szeretnék mondani. Aki nem vallja Jézus Krisztust, az nem keresztény. Azok hamis proféták. Rosszat tanítanak. Még akkor is, hogyha első körben jónak tűnik, hosszú távon rossz. Meg kell figyelni. Meg kell látnunk. De ez az ige többről beszél, belülről, a gyülekezetről, rólunk. Vajon te hamis proféta vagy? Vajon én hamis proféta vagyok? Miről lehet megismerni? Honnan lehet tudni, ha egy gyülekezetbe beülök, egy gyülekezetnek a tagja vagyok, hogy jól töltöm be a gyülekezeti tagságomat? Hát a gyümölcseimről. Azt mondja Jézus, hogy a gyümölcseitekről ismeritek meg, ezek a cselekedetek elsősorban, hiszen ez látszik. Ehhez viszont idő kell. El kell telnie egy bizonyos időnek, egy-két hónapnak, egy-két évnek, hogy valakinek lásd a cselekedeteit. És hát kisváros vagyunk, kis település. Azért előbb-utóbb mindenkinek látszik a cselekedete. Látszik azt, hogy milyen indulattal él maga körül. Nagyon fontos, és most jön az, ami nem kellemes. Az, hogy a templomban eltöltünk 20-40 percet, egy órát, az még önmagában nem jelenti azt, hogy jó emberek vagyunk, és betöltöttük a profétai küldetésünket. Ez kevés. A cselekedeteink igazából a templomon kívül kísérnek bennünket. És templomon kívüli magánéleti vagy munkahelyi életünk cselekedetei megmutatják, hogy belül igazán azok vagyunk, akiknek Jézus szán bennünket, vagy még valaki mások. Nincs köztes út és nincs középút. Nincs arany középút, vagy nincsen felemás ember. Van Krisztust követő ember, és van nem Krisztust követő ember. Nem az emberrel van a baj, hangsúlyozom, itt nem elítélni akarom azokat, akik nem hisznek Jézus Krisztusban. Szeretni akarom őket. Szeretnünk kell őket. Viszont a cselekedet és az ember nem szétválasztható, ezt maga Jézus itt is mondja. Tehát, ha te a cselekedeteidben nem tükrözöd az Isten lelkének jelenlétét, és nincsenek gyümölcseid, akkor nem vagy Krisztusi ember. Ezt a következő részek pontosan mutatják. Mondja Jézus, hogy nem mindenki megy be, aki mondja, hogy Uram, Uram. Nem mindenki Isten szerinti ember, aki azt mondja, hogy Jézus, Jézus, Krisztus, Isten, hála Istennek, mondják nagyon sokan, amikor valami jó történik velük. Ez még nem azt jelenti, hogy a szívükben valóban ott van Jézus Krisztus. Meg kell vizsgálni magunkat. Nekünk ott van. Mert ezek azok az apróságok, amik aztán később az összes gyülekezeti tagra és az egész közösségre kihatnak. Tehát, hogyha nekünk ott van, akkor mi milyenek vagyunk? Pál apostol elmondja a Galata beliekhez írott levélben, hogy milyen is az, amikor valaki Isten lelkének az indítatásával él, Isten lelke vezeti, és olyan gyümölcsöket terem. A lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Vizsgáljunk. Nézzük meg. Jelen van-e ez az életünkben? Megvan-e benne az, ami azzá tesz bennünket, amiknek lennünk kell? És hogyha nincs, akkor térjünk meg. Sajnos nem spórolhatjuk meg ezt. De hála Istennek lehetőségünk van rá. A megtérés az nem egy olyan dolog, amit egyszer megtesz az ember. Olyan jó lenne, hogyha az életünkben, ha egyszer történne ilyen, és utána minden tökéletes lehetne. Sajnos az egész életünk egy olyan formálódás, ami a kísértések, a lehetőségek, a jó dolgok és a rossz dolgok között zajlik. És mindig így történik, hogy Valamikor sikerünk van, valamikor győzünk saját magunk fölött, vagy a körülmények fölött, valamikor nem. Valamikor elbukunk, valamikor nem tudunk örülni, valamikor pártoskodunk, széthúzunk, valamikor ellenségeskedünk és viszálykodunk. Ezek mind azok, amik akkor jönnek elő, hogyha az ember nem követi a bibliai útmutatást. Vajon a mi gyülekezetünkben nincs ilyen? Vajon mi mindig békességgel, türelemmel és szívességgel, mi mindig szelídséggel, mi mindig önmegtartóztatással figyelünk a másikra? Vajon tudunk-e azon a legkiválóbb úton menni, azon a keskeny úton, amiről a múlt vasárnap volt szó? Ez egy nehéz út, kétségtelen. De ezt a nehéz utat egyszer már valaki bejárta előttünk. Jézus a maga életével megmutatta, hogy meg lehet ezt tenni. Tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos vagyok, és szelíd, és békességet találtok lelketeknek. Tanuljátok meg tőlem, hogy nem az számít, hogy mit akarsz elérni ebben a világban, hanem az számít, hogy Isten mit szeretne veled elérni ebben a világban. Tanuljátok meg, hogy ha az Isten lelke vezérel titeket, akkor az a békesség, amit ő ad, az nem múlik el. Hiába van békétlenség körülöttünk. Tanuljátok meg, hogy aki békétlenkedik, aki ellenségeskedik, aki féltékeny, aki részegeskedik, aki dobzódik, aki féltékeny, aki irigy, aki gyilkol, az nem lehet keresztény ember. És ha ezt tesszük, akkor mi sem vagyunk azok. Ha ilyenek vagyunk, akkor térjünk meg. Azt mondja Pál, hogy, és erről beszélgettünk is, hogy Jézus Krisztus és Pál vajon hogyan foglalja össze, és ellentétes-e az, amit mond. Mert a hamis proféták azért nagyon el tudnak bújni, juhok ruhájába jönnek, és olyan kedves szavakat mondanak, mint szeretet. Ugye a szeretet nevében azért történtek már rossz dolgok. Nem tudom, biztos ismerik testvérek, én nemrég láttam egy ilyen dokumentumfilmben, Amerikában egy szekta, aki Jézus Krisztus szeretetének a nevében erkölcstelen, poligamikus, majdhogy nem ilyen csoportos szexualitásba hajló közösséget alkottak. Jézus Krisztus szeretetének a nevében. A szeretet nevében sokszor mi magunk is elnézzük a másik ember botlásait. És van olyan, aki azt mondta, hogy a 10 parancsolat egyik indoklása is, hogy irgalmasságot cselekszem, ezer ízidlen azokkal, akik szeretnek engem, mondja a 10 parancsolatban Isten. Aztán itt megáll. Csak hogy ott van még egy fél mondat. Akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. A szeretet nevében sokszor elfelejtkezünk az erkölcsi parancsokról. Milyen jó, el lehet felejtkezni, igen. Nem tartom magam kivételnek ebből a szempontból. Bánom is sokszor. Amikor, és ezzel igazából nem magunkat, hanem sokszor másokat bántunk meg. Másokkal teszünk rosszat. Tehát a szeretettel visszaélnek a hamis proféták. Szeretnünk kell. Ugyanakkor igazságosnak kell lennünk. Szeretet és igazság. Az igazsággal is visszaélnek az emberek olyan sokszor. Elítélnek embereket, még néha halálra ítélnek, halálra is ítélnek embereket az igazság nevében. Akkor mi a jó? Se a szeretet nem jó, se az igazság nem jó. Hogy oldódik fel a kegyelemben? Igazságosnak kell lennünk, és szeretnünk kell az embertársainkat. Kemény szeretettel néha, és őszinte igazsággal, de kegyelemmel. Legyen így az életünkben. Ha azt a keskeny utat járni akarjuk, és a keskeny úton akarjuk folytatni az életünket, akkor olvassuk el újra tanuljuk meg, próbáljuk meg megérteni, miképpen akar Jézus egy nagyon jó és boldog életet adni nekünk az ő beszédei által, az ő szent lelke által.